Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. A prófétákról tartott sorozatunknak 5. alkalmaként Haggeus próféta van előttünk, az ő könyvének, amely rövidke könyv, mindössze 2 részből áll. Most az első részét fogom előttetek olvasni, helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassuk, miként szól hozzánk Isten Haggeus próféta könyvének első részéből. Dáriusz király uralkodásának 2. esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jocadák fiához. Így szól a seregeknek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatoknak faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyuk a serszénybe rakná pénzét. Így szól a seregeknek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem hozta meg termését a föld. Parancsomra szárasság sújtotta a földet és a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat, és mind, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel Sealtiel fia, és Jósua főpap, Jócádák fia, meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak szavára. Haggeus proféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának házán, a 6. hónap, 24. napján, Dáriusz király uralkodásának 2. esztendejében. Isten segítsen bennünket, hogy ez a régi történet, ezek a furcsa és régi nevek, mindazt, amit ők átéltek, közel kerüljön hozzánk, megragadjon bennünket, és a mi életünkre nézve is üzenete legyen. Ebben segítsen minket a mindenható Úr, jöjjetek, imádkozzunk ezért. Dicsőítünk téged, mennyei atyánk, így jövünk eléd, mert van templomod, ahol dicsőíthetünk, de köszönjük, hogy nem csak itt, hanem az egész életünkben, annak minden napján, a leghétköznapi pillanatokban is rád tekinthetünk, és téged áthatunk, neked adhatunk hálát. A földi életünkre tekintünk, és nem látunk túl azon, nem látunk feljebb. Bocsáss meg, ha elmaradt a hálaadás, ha elmaradt a rád figyelés, ha elmaradt ezen a héten is, hogy téged keressünk tiszta szívvel. Jöjj és teremts bennünk tiszta szívet ehhez. Urunk, azt is előtted megvalljuk, hogy sokszor a szomorúság és a keserűség, ami bennünket körülfog, ami meghatároz bennünket, olyan kétségessé teszi, hogy egyáltalán törődsz-e velünk, hogy figyelsz-e ránk. Néha úgy megszomorodik a szívünk, hogy még abban is kételkedünk, hogy te vagy. Bocsáss meg ezt nekünk, Köszönjük, hogy érted a szívünket, és látod a fájdalmunkat, látod a gyászunkat is, hiszen többen vagyunk itt, akik gyászt hordozunk, akiknek ennek a nehézségét, terhét kell viseljük, és sokszor nem látunk túl a könnyeinken, a fájdalmunkon. Bocsásd meg, hogy néha elhomályosodik a te arcod is, de kérünk, hogy érints meg bennünket, könnyeinken, fájdalmunkon, kétségeinken, kérdéseinken keresztül is, és engedd, Urunk, hogy a legnagyobb mélységben is a szívünk tudjon bizakodni, tudjon felbuzdulni a mélységben is a te dicsőítésed. Urunk, segíts, hogy igazán és tisztán tudjunk tisztelni téged, hogy tiszta szívvel tudjunk tovább menni az utunkon. Jöjj és tisztogass meg bennünket, adj választ a kérdéseinkre, tedd a mi szívünket irgalmasabbá, kegyelmesebbé, szeretettelibbé. Változtass rajtunk ezen az Isten tisztelten, azáltal csupán, hogy rád nézünk, hogy hozzád jövünk. Áld meg a mi gyülekezetünket, közösségünket, és mindazokat, akik rajtunk keresztül tőled kaphatnak érintést, akár a mai nap nyomán is. Jöjj és téríts hozzád bennünket. Könyörülj rajtunk. Szentelj meg bennünket. Amen. Talán azt gondolnánk, hogy egy mondat nem éri meg, hogy felálljunk, de mégiscsak Isten igéje. Egy mondatért is álljunk fel, testvéreim. Istenek igéjét az előbb felolvasott részből, Haggeus könyvéből, az egész részre nézve persze, e mondat alapján szeretném hirdetni közöttetek az örömhírt, az evangéliumot. Haggeus könyve első részének 7. részében így olvassuk. Így 7. versében, így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, talán könnyen bele tudunk abba a kérdésbe és mondatba helyezkedni sokan, mi történik velünk? Mi történik velünk? Sokszor nehézségekben, mélységekben, egymásra nézve, kétségbeesve, értetlenül, haragosan, vagy elfáradva, megfáradva kérdezzük egymást, mi az, ami történik velünk? Hát mi történik itt? Ott állunk, és nincsenek rá szavaink. Több család is van körülöttem, itt a gyülekezetben, és a tágabb körben is, akiken látom, és akikkel együtt én is csóválom a fejemet. Mi akar ez lenni? Mi történik velünk? Magam is voltam sokszor olyan helyzetben, amikor jönnek újabb negatív dolgok, fájó, fosztogató történések, amik megfosztanak bennünket valakitől vagy valamitől, és állunk értetlenül, és megkérdezzük, ezt most miért? Ez most miért történik velem? Ez mire jó? Ennek mi értelme? Ez kinek jó? Ebből kellene valamit tanulnom, és ha igen, mit lehet ebből tanulnom? Mi oka vagy célja van annak, ami velem történik? Izrael népe a fogságból visszatérve, 20 évvel a visszatérés után, talán kérdezhette volna szintén, hogy mi történik velem, mi az, amin keresztül megyünk, ez most mi, ez most mire jó, de a maga mélységében nem kérdezték. Mit tapasztaltak? Vetettek, de nem aradtak annyit. Ettek, de nem laktak jól. Talán a harmadik, a legfurcsább, ittak, de nem részegedtek meg. Mondhatnánk, hú, de jó lenne, akkor sokat ihatnánk, de itt nem erről van szó, hanem nem volt hatása. Ittak, és nem történt ennek nyomán semmi. Nem lett fényesebb az arc, nem lett könnyedebb a lélek, hiába ittak. Felöltöztek, hogy ne fázzanak, és mégis fáztak és diderektek. Hiába dolgoztak, olyan volt, nagyon képszerű az ige, egyébként a héber nyelv mindig nagyon képszerű, mint a lyukas erszénybe szórták volna a keresményüket. Szárazság sújtott mindent, földet, embereket, mindenkit. És ők is kérdezhették volna, hogy mi történik velünk, mi akar ez lenni? Miért van ennyi nyomorúság, hiszen végre visszajöttünk, a fogságból ott töltöttünk évtizedeket, az Úr megadta, hogy visszajöhetünk az ígéret földjére, és tessék, itt van, Visszahozott minket az Úr, de minek? Nem történik semmi jó velünk. Sokszor mi is így vagyunk, átsuhan rajtunk a kérdés, hogy mi történt. Azonban azt, hogy mi történt velük igazából, azt nem a maguk akaratából, vagy a maguk agya motiváció alapján kezdik végig gondolni, hanem a prófétai szó nyomán kezdenek megállni, és mélységében, a maga mélységében megérteni, hogy mi történik velük. Megállásra hívja őket a próféta, rajta keresztül Isten, hogy gondolkozzanak el, és nézzenek rá az életükre. És testvéreim, hadd mondjam így, ez nem volna semmit a minket élt szomorúságoknak, terheknek a nehézségéből. De minden ilyen nehézség, minden ilyen, ami bennünket ér, alkalom arra, hogy megálljunk, és egy kicsit kívülről nézzünk rá az életünkre. Hogyan is van ez? Gondoljátok meg, mi történik veletek, nem a felszínen, hanem az életünk legmélyén. Mi történik velem, amikor ezen keresztül megyek? A legtöbben, testvéreim, erre nem állunk készen. Nem állunk készen, hanem átrohanjuk az életünket, néha kiborulunk, átgondoljuk, hogy mi történt velünk, ugye a maga a felszínes részén is, futunk tovább. Futunk tovább, mert a sürgetések világába élünk. Sokszor úgy éljük túl az életünket, mindenkinek különböző megküzdési stratégiái vannak, hogy lepereg rólunk a mélység, hogy nem törődünk vele. Próbáljuk lepergetni, hogy ne fájjon, ne gondoljunk rá. Vagy a mai embernek van egy nagyon jó módszere, élményeket pakolunk a fájdalomra, és ha elég sok élményt pakoltunk rá, akkor nem fog fájni, és el tudjuk terelni a figyelmünket, de nem állunk meg a maga mélységében átgondolni és értelmezni az életünket. Vagy ha mégis szeretnénk értelmezni egy-egy fájó ponton, akkor ilyen instant válaszokat keresünk. Valaki gyorsan mondja meg, miért történt ez. Valaki valami olyan választ adjon gyorsan, amivel tovább tudok menni. Mindenkor az ember bemegy a Mekibe, és gyorsan várja, hogy Magyarországon teljesen hiába várja a gyors étterembe a gyors kiszolgálást. Itt is az is lassun állunk. Minden esetre úgy várjuk, hogy az a hamburger közeledjen villám sebességgel, és legyünk túl rajta, menjünk tovább. Így eszik a mai ember, és így várja a válaszokat is. Nincs időnk, rohanunk. Te hogy eszel? Vagy, hagyd kérdezzem így, mi hogy vagyunk ezzel személyesen? Amikor mélységben vagyunk, van időnk megállni, vagy rohanunk tovább, vagy élményeket pakolunk rá, vagy lepergetjük magunkról, vagy benne merünk maradni a mélységben, és hagyni azt, hogy az a mélység végezzen el bennünk valamit. Pedig időnként meg kellene állnunk, testvéreim, átgondolni, értelmezni az életünket, ha lehet Isten előtt. Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk, miért vagyunk, mit végeztünk el eddig, mi van még előttünk, vajon tényleg jó dolgokat csináltunk? Csináltunk valami fontosat, maradandot? Valon jó szülők vagyunk? Jó testvérek, jó házastársak, jó gyermekek? Igen, testvéreim, ezek nehéz dolgok. Az Ószövetség népének a proféták segítettek. A proféták segítettek abban, hogy amikor egy mélységben vannak, legyen, aki értelmezi azt, ami velük történik, vagy hogy a népet, mint közösséget értelmezésre hívja. Ezt látjuk ebben az igében is. Nagyon nehéz volt felolvasni egymás után folyton, hogy Jocadák fia, meg ezek a... Aztán közben láttam, hogy Jócádák fia, teljesen mindegy egyébként. Tehát nevek egymás után felsorol, és ott van, és a maradék nép. Mert nem csak a vezetők gondolták át, hogy mi történik, hanem az egész nép. Alkalom mindez arra, hogy gondoljuk át, hol is tartunk, hol vagyunk, mi van velünk. A profétai szó az Ószövetség népe számára nagyon gyakran fájdalmas volt. Éles, elfogadhatatlan, bántó, megrázó. Nehezen lehetett befogadni, különösen, hogy nagyon erőteljes és meghökkentő képeket használnak a proféták. Ezért tőlünk is, amikor olvasunk, nagyon idegen, nehezen tudjuk közelengedni magunkhoz, mert idegen az a világ, azok a képek, amivel a proféták a nép fele közelednek. Olyan néha a profétai szó, mint egy ilyen sok terápia, amely megráz bennünket. Testvéreim, a proféták arra tanítanak bennünket, és hiszem, hogy ez a sorozat is egy kicsit segít bennünket ebben, hogy az életünkben az igazán meghatározó szavak, diagnózisok, válaszok mindig fentről jönnek. Mindig fentről. Így fogalmaztam, hogy az életünket megvilágító, bevilágító fény az kívülről jön, nem belülről. Sőt, nem csak kívülről, hanem fentről. Ezzel szemben, testvéreim, a modern pszichológia azt mondja, és erre segítenek egy mai jól felkészült pszichológus, így beszélget veled, hogy a megoldás benned van, a válaszok nálad vannak, neked kell előhívni magadból, a gyógyítás is benned van, neked kell azokat a belső válaszokat, energiákat mozgósítani, amivel meg tudsz gyógyulni, amivel választ tudsz találni. Testvéreim, néha igaz. Sőt, ez egy olyan irány, amire érdemes figyelni, de abszolutizálni tilos. Ennek ellentéte is hasonlóképpen van. Vannak, akik meg azt mondják, hogy, és ezt gyakorolják, hogy folyamatosan külső tanácsok és mások megoldása segít bennünket a mélységünkben, a küszködéseinkben. Van, hogy szükségünk van rá, hogy valaki kívülről ránézzen az életünkre, és egy-egy mondattal helyre tegyen, segítsen. Van, hogy erre is szükség van, de ezt is abszolutizálni szigorúan tilos. Ugyanígy közösségileg is. Sokszor jó, ha egy kisebb-nagyobb közösség, egy család, egy gyülekezet, egy bibliakör, ha gondja van, önmagában próbálja keresni a megoldást, és magukban próbálnak együtt gondolkozva a megoldást találni. Ennek helye van, de abszolutizálni tilos. A fordítottja is. Néha szükségünk van kócsokra, hogy ma divatosan mondják, hogy valaki kívülről ránézzen a cégre, az életünkre, a családunkra, és valamit mondjon és segítsen, egy külső szemlélő, mert mi már annyira benne vagyunk a saját köreinkben, hogy szükségünk, aki kívülről ránézzen. De testvérem, mindezek mellett és fölött az igazán döntő szavak felülről jönnek, és ha ezt nem valljuk, testvéreim, akkor nem jó úton járunk. Ugyanis azok számára, akiknek fontos, hogy mindent Istennel éljenek meg, akik számára számít valamit a spirituális dimenzió, az, hogy az ember, és keresztény értelemben mondom, az ember lelke, lelki világa, élete, az Istennel van egy másik dimenzió, a transzcendens, a fölfele irányuló dimenzió, ebben is szükségünk van válaszokra, hogy minden, ami lelki elakadásunk, az egyben Isten előtt állásunk is. És az igazi gyógyító, segítő szavak, azok felülről jönnek. Én ezt hiszem és vallom. És ezek az emberek, akik ezt tudják, vágynak a prófétai szóra. Vágynak arra, hogy megszólaljon az Isten. Testvéreim, ez a vágy, ami ott van bennünk hívő emberekben a mélységben, hogy most már mondjon valamit Isten is. Jó volt, hogy a szomszéd, az anyósom, meg a barátaim megmondták, hogy mit kéne csinálnom, de most már jó lenne, ha valamit az Isten is mondana. Az Ószövetség népe számára ezek voltak a proféták. És a proféták jelenléte Isten jelenlétét jelentette. Azt jelenti, hogy Isten érdeklődik a népe iránt. Hogy tud róla, hogy mi történik vele. Hogy van szava hozzá, hogy érdekli, érdeklődik, érdekli, ami vele történik. Halljuk meg ezt mi is a prófétai szóban, hogy akkor és most is a prófétai szó azért születik, mert az Istent érdekli az életünk. Érdeklődik irántunk. Úgy, ahogy jól esik, amikor valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, és még a választ is megvárja, és tényleg érdeklődik irántunk, és aztán, amikor valamit elmondunk, akkor jövő héten is rákérdez, hogy na mi újság ezzel. Most a héten is volt egy ilyen élményem, olyan jól esett, hogy valaki rákérdezett, tudta, hogy volt egy fontos nap az életemben, megkérdezte, hogy na és én kérdeztem őt, hogy hogy vagy, válaszolt, odafigyeltem, és te megkérdezte, és neked ez a nap hogy sikerült. Olyan jó érzés, ha törődnek velünk. Testvéreim, akármennyire is nehezek a prófétai könyvek, de halljátok meg úgy a prófétai könyveket, hogy arról tesznek bizonyságot, hogy Isten érdeklődik irántunk. Hogy neki nem mindegy, hogy mi van velünk. Nem mindegy, hogy mi van az ő népével. Szól hozzá. Ez a hitünk egyik alapköve. Egy kicsit még nézzük meg, hogy ott és akkor mit jelentett ez a prófétai szó, de igyekszem a mi korunkra is választ adni. Ott és akkor egészen egyszerű választ küld Isten. Tükröt tart a nép elé. Mert a prófétai szó is, az Isten igéje, az Isten szava mindig egyfajta tükör, amiben az ember belenéz, és ebben a tükörben meglátja magát, az életét, a helyzetét, a küszködéseit, a bűneit, a nehézségeit. Ott és akkor az volt a válasz nagyon egyszerűen, ti szuper kecókba laktok, az Isten háza pedig nincs kész. Ilyen egyszerű volt. Ti mindent megtesztek a saját kényelmetekért, de Isten házával, Isten templomával nem törődtök. Ennyi. Ilyen egyszerű Haggeus proféta üzenete, nem is ragozza túlzottan, gyakorlatilag két oldalra ráfér a Bibliánkba. Nem bonyolult. Nem bonyolult az se, amit mond. Észre lehetett volna venni, hát világos, hogy én egy szuper házban lakom, kinézek az ablakon, és hol van Isten temploma? Ja sehol, mert még mindig romokban van. Mert elkezdtük ugyan újjáépíteni, de nem fejeztük be, mert megijedtünk. A templomnak nagyon nagy jelentősége volt Izrael népe számára. Azt jelentette, hogy Isten közöttünk lakozik. Ez volt az a hely, ahol a kultuszt gyakorolhatták, ahol az Isten tiszteletnek formája volt, kifejezhették, amit Isten iránt éreznek, ahol áldozatokat bemutatva kérhették Isten segítségét, bocsánatát, áldását. Ez volt, ahogy Jézus fogalmaz később, az imádságháza. Ez volt a konkrét bűne akkor és ott a népnek, nem törődtek ezzel a házzal. Ilyen hálátlan, ilyen feledékeny, ilyen önző tud lenni Isten akkor és mai népe is. Vagy, hogy mondjam úgy, ilyen hálátlan, feledékeny, önző tudsz lenni te is, meg én is. Amikor csodákat élünk át Istennel, amikor kihoz bennünket Isten a fogságból, ott élünk már 20 éve a saját helyünkön, már nem kell szögre akasztani hárfáinkat, már nem szomorkodunk, hogy hol van a ház, az ígéret földje, itt vagyunk, élhetnénk, de a templom nem számít, a mi kecónk legyen meg, a mi házunk legyen rendben, a mi portánkkal minden rendben legyen, aztán, hogy körülöttünk összeomlik a világ, az nem fontos. Hálás emberek vagyunk mi, vagy úgy vagyunk, mint ők voltak, élünk a magunk világában, az Isten temploma pedig mit számít nekünk? Semmit. Testvéreim, évtizedekkel korábban az elharcolt zsidóság egy borzalmas tragédián ment keresztül. A babiloni fogság az nem volt kevés, az egy iszonyú nagy pofon volt. Ebből lehetett volna tanulni. Hadd mondjam, testvéreim, hogy ami a 20. században történt a zsidósággal, a holokauszt, és minden, ami ehhez kapcsolódik, amit csak lehajtott fővel és együttérző szívvel vehetünk a szánkra, és szánhatjuk, és szomorúak lehetünk emiatt, hogy ez megtörténhetett a mi országunkban is, de ennél van egy sokkal nagyobb tragédiája a zsidóságnak. Hogy nem tértek meg tőle. Hogy nem lett több zsinagóga, hogy nem lett több vallásos zsidó, sőt, kevesebb. A tragédia az, testvéreim, ha kapunk egy pofont, és még utána se szállunk magunkba, még utána sem térünk meg, még utána sem tanulunk belőle. Nem a zsidóságról beszélek, minnyájunkról. Hálátlanok és feledékenyek vagyunk, testvéreim, pedig reményt kapott a nép, az elhurcolt király unokája kormányozhatta őket. Mégsem tűnt fel a nyilvánvaló hálátlanság. Pedig sokszor a megoldás ott van a szemünk előtt, de mégse látjuk. Drága testvéreim, reformátusként hisszük és valljuk, hogy Isten szava nyithatja meg a szemünket. Én gyakran vagyok úgy, hogyha valaki a távolban lát valamit, például feleségem nagyon gyakran észreveszi a madarakat, és akkor mutatja, hogy ott a madár. Én meg nézek, és semmit nem látok. Fogalmam nincs, milyen madárról beszél. Mondja a színeit, még az se segít. Tehát nézek így bután a távolba. Valahogy így vagyunk mi a mélységben, hogy nézzünk ki a fejünkből, de nem látjuk, ami ott van az orrunk előtt. Isten szava kell hozzá, hogy lássunk. Ez az Isten igéje. És ez volt a prófétai szó is. Elmondtam, hogy mi a konkrét probléma ott a néppel. Hiszem, hogy egy picit ez nekünk is szól. De van mindig, amikor megállunk, és egy konkrét nehézséggel küzdködünk, és egy konkrét választ keresünk, van ennek egy nagyobb kontextusa, ahogy ott és akkor is volt egy nagyobb kontextusa, a konkrét mellett. Ez pedig az, amit így szeretném a figyelmeteket erre felhívni, hogy menjünk vissza a kezdethez, mire hívta el Ábrahámot, és az ő utódait, tehát az Ószövetség népét Isten. Mire hívta el? Én 4 dolgot írtam föl, meg is számoztam nektek. Az első, hogy Istennel kapcsolatban legyenek. A második, hogy engedelmeskedjenek Istennek, hogy tiszta életet éljenek. A harmadik, hogy rámutassanak, őt képviseljék. És a negyedik, hogy őhozzá hívják mind az emberiséget, az embereket. Hadd kérdezzem meg, mire hívott el bennünket Isten, mi a keresztény egyház elhívása? Ugyanez. Hogy vele kapcsolatban legyünk, hogy neki engedelmeskedjünk, hogy őt képviseljük, és hozzáhívjunk másokat. Ezért, amikor megállunk egy konkrét mélységben, ahogy itt is megáll a nép, azt a kérdést tedd föl magadban, hogy vajon az én életem betölti ezt a küldetését? Nekem, mint keresztény embernek, ez az életem lényege? Mert erre hívott el, erre teremtett, erre váltott meg bennünket az Úr. Valóban Istennel kapcsolatban vagyok, keresem őt, vele élek? Nagyon egyszerű, ez nem egy bonyolult dolog. Mennyit szoktál imádkozni úgy szívből? Mennyi időt gondolsz Jézusra? Engedelmeskedsz neki? Ez is nagyon konkrét. Úgy élsz, ahogy Jézus kéri? Az is elég konkrét, hogy őt képviseled. Kérdezd meg a munkatársaidat, észrevették, hogy hívő vagy. Vagy a szomszédait. Ha nem, akkor gáz van. Hány szó volt, ami itt testvéreim? Én nem is gondoltam, hogy te hívő vagy. Kösz, ugye? És a negyedik, hogy hívjunk oda másokat. Vajon van egy lélek, amikor majd az utolsót lehelled? Lesz egy arc, aki eléd jön, aki általad látta meg Isten országát? Volt valaki, legalább egy ember, akár az unokád, a gyereked, aki a te bizonyságodra talált rá az életre? Mert ez a lényege az életünknek. Ez a lényeg. És minden konkrét helyzetben, amikor választkezünk, érdemes megnézni, hogy ebben hogy áll az életünk. Testvéreim, azzal tartozom nektek, hogy azt kimondjuk, hogy mi nem vagyunk ószövetségi nép, nekünk nincsenek ilyen erőteljes profétáink, mint Haggeus. Vajon nekünk mi maradt? Mi honnan halljuk meg a választ? Akár nagy értelemben is, akár konkrétan a mi gyászunkban, munkanélküliségünkben, családi válságunkban, vállásunkban, mindenben. Hogy találjuk meg a választ? Én négy dolgot írtam nektek útravalóul. Az egyik, testvéreim, a teljes szentírás, mint tükör. Nekünk már nem csak egy-egy prófétánk van, nem Haggeusunk, meg Ézsaiásunk van, hanem van Ézsaiásunk, Haggeusunk, Jeremiásunk, és van János apostolunk, és Péter apostolunk, és Pál apostolunk, és sorolhatnám. Nekünk itt a teljes szentírás, ami prófétai szó, ami tükör, amivel belenézhetsz, és tanulmányozhatod, és választ kapsz a kérdéseidre, a konkrétra is. Csak testvéreim, ez nem megy megint, csak mondom, gyors értelmű jelleggel. Az, hogy belenézzünk, hogy keressük az arcunkat benne, ez nem megy avval a reflexemben élünk, hogy mi minden gyorsan és instant és gomnyomásra kapunk. Ezzel időt kell tölteni. És minél többet olvasod a mélységedben a Szentírást. Soha nem felejtem, hogy mit jelent egy Jobb könyve életem nagyon válságos időszakában. Vagy mit jelentett egy-egy Zsoltár elolvasása reggelenként, szintén a mélységben. A héten mondtam valakinek, hogy a Zsoltárokat olvasgassa, az segít imádkozni, meglátni magunkat. Időt tölteni a szöveggel, a történetekkel, a bibliai személyekkel. A második, amit válaszként adok nektek Haggeus helyett, vagy mellett, az maga Isten lénye. A világ történelemben soha nem volt olyan korszak, mint most, hogy Isten lénye ilyen világosan felfénylik előttünk. Jézus Krisztusban látjuk Istent. Azt mondja Jézus, aki látott engem, látta az atyát. Isten lényébe beletekinthetünk. Jézus lényében, életében, tetteiben, hogy mondjam így, prófétai szavaiban kapjuk a válaszokat, de vele is időt kell tölteni. Javaslom, mélységben vagy, olvasd el az egyik evangéliumot, és ne csak olvasd, figyelj Jézus lényére, ki ő, mit mond az ő személye, vagy olvasd el a hegyi beszédet, ha életed értelméről gondolkozol. És sorolhatnám, feltárul előttünk ez a tükör is. Ez nem volt adott Haggeus korában, nekünk már a miénk Jézus, olyan nagy dolog. Vele lehet lenni, de őt nem lehet sürgetni, nézzétek az evangéliumokban. Jézus nem lehet sürgetni. Jön, amikor jön. Föltárja magát, amikor föltárja. Megszólal, amikor megszólal. Nem lehet sürgetni. A teljes szentírás és Jézus mellett a harmadik, amire felhívom a figyelmeteket, hogy hol vannak a mi prófétáink? Hát testvérekként egymás mellé állított minket az Isten. Testvérekként egymás mellé a templompadban, a házasságunkban. Így állított lelkipásztort a gyülekezet mellé, a prófétai szóra, és így állított gyülekezetet a lelkipásztor mellé, mert ti is mondjátok nekem a prófétai szót. Így állított presbitériumot lelkipásztor gyülekezet mellé, és így tovább. Isten jelenlétéből mi adhatunk egymásnak? Mi lehetünk Isten meghallgató, vigasztaló ereje? Mi lehetünk egymás számára békességének helyreállító csodája? Mi lehetünk a prófétai szó is egymás felé, de a sorrendezés, az arány is. Mi szeretnénk mindig megmondó emberek lenni. Na nem ez a prófétaság. Én mindenkinek azt mondom, amit gondolok. Isten mentsen az ilyen emberektől. És őt is önmagától. Jaj neked, ha mindenkinek mindent megmondasz. Olyan mértékű gőg, pökhendiség, önigazultság van ebben a mondatban, hogy aki ezt elmondta, térjen meg. Én mindenkinek megmondom, amit gondolom. Mert te biztos mindig jót gondolsz. Mi nem vagyunk Haggeus, ő is csak 4 hónap. De mégiscsak előfordulhat, hogy Isten éppen az én számon keresztül küld neked üzenetet. Testvér a testvérnek. De az arány ez. Előbb legyél vigasztaló, előbb vidd a békességet, és utána kezdj el beszélni. Jobb története erre is megtanít minket. Testvéreim, összefoglalom. Hallgassunk hát a mai hallott prófétai szóra kétféleképpen. Egyrészt hagyjuk, hogy bennünket is megállítson a szó, gondoljátok meg utaitokat. Ha mélységben vagy, gondold át az életedet Isten jelenlétébe. Hagyj időt az emésztésre. És legyenek az életünkben kisebb és nagyobb megállások. Idő és tér és csend arra, hogy a gyerekekkel is erről beszéltünk, hogy meghalljuk, mit mond az Isten nekünk. Mert testvéreim, néha ki kell menni egy picit az életünkből. Észrevettétek bizonyosan, hogy a múlt héten nem voltam itt. Ennek nagyon egyszerű oka volt, egészen személyesen mondom, fájt a gyomrom, méghozzá piszkosul. A gyomor jelez, a testünk mindig jelez, hogy mi újság van. És éreztem, hogy meg kell állnom, mert ha így megy tovább, akkor rossz vége lesz. És hátrébb léptem 1-el, 2-vel, 3-mal, és 6 napig nem munkálkodtam. Bocsánat érte. De szükség volt rá. Sőt, volt egy nap, amikor egyik kedvenc városomba fölültem a vonatra, Zágrábnak hívják ezt a várost, fölültem reggel hajnalban a vonatra, ott töltöttem 5 órát, aztán hazajöttem. Többen, akik mondták, bolondnak néztek. Hát bolond ez, 4 óráért elmegy egy másik városba. De megértettem az utazás közben annak a misztikumát és titkát, hogy néha ki kell menni fizikailag is az életünkből, hogy kívülről tudjunk ránézni. Néha el kell hagyni a biztonságos zónát, hogy másképp lássuk, amin keresztül megyünk. Állj meg, és gondoljátok meg, mi történik veletek. A másik, ami ennek a prófétai résznek az üzenete summaként, hogy kérdezzük meg mi is konkrétan magunktól, fizikailag és lelki értelemben is, hogy állunk az Isten templomával. Ez az értékrendünk és a fontossági sorrendünk kérdése. Hol szerepel az életünkbe Isten? Mennyi időt, energiát költünk saját házunkra, életünkre, karrierünkre, családunkra, tudásunkra, tisztaságára, lakásunknak, és mennyi időt szánunk az Isten templomára, az Isten országának ügyére, az egyházra, Isten családjára, erre a gyülekezetre? Vajon mennyire fáj nekünk, ha valamit poros vagy nincs rendben? Oda megyünk, letöröljük, mint otthon? Vajon mennyire fáj nekünk a testvérünk szomorúsága? Oda megyünk és letöröljük a könnyét úgy, mint otthon, a gyereknek vagy a szülőnek? Mennyi mindent megteszünk a munkánkért, a boldogulásunkért? Vajon az igazán lényegért, amiért érdemes élni, amiért egyedül érdemes élni? Mert semmi nem fog maradni. Semmi nem fog maradni abból, amit összehordunk. De Isten dicsősége megmarad. És az, hogyha valamit tudtunk a világon, a családunkon átgördíteni, ha egy kicsit a rossz irány meg tudtuk változtatni, korrigálni az életünket, na az megmarad. Erre mennyi időt fordítunk? Erre hív bennünket Haggeus próféta. Nézz magadra és a templomra. Nézz a te életedre és másokéra. Kiért élsz? A templomról, ha Isten megsegít jövőben, egész végig gondolkodunk, a templom éve lesz, fizikálisan és lelkileg is erről gondolkozunk a templom felújítás kapcsán. Haggeus mindössze 4 hónapig prédikált, és 4 év múlva állt a templom. Meghallották a prófétai szót. Testvéreim, ti halljátok? Meghallottátok, mit mond nektek ma a lélek? Adja Isten, hogy igen. Amen. Legyünk csendben ezzel a tükörrel, amiben most belenéztünk, és egy-egy mondatot a szívünk legmélyén csendesen belül mondjunk el Istennek ennek kapcsán. Urunk Istenünk, úgy kezdtük, hogy csendben rád figyelünk a szívünkkel. Olyan jó lenne, ha ez most is így lenne, és mindig így lenne. Keressük a szavakat, a mondatokat, amik őszinték, amik a szívünk legbelsejéből jönnek feléd, és keressük azokat a mondatokat, amik bizonyosan tőled jönnek felülről. Urunk, erősítsd fel bennünk a te hangodat, segíts hallgatnunk, elcsendesednünk. Különösen akkor, amikor nagy fájdalmak között vagyunk, és a fájdalom és a mélység hangja mindennél erősebb bennünk. Jöjj és légy hangosabb annál is. Add, hogy meghalljuk a viharban a te halk és szelíd hangodat. Segíts minket, Istenünk, hogy készek legyünk mindig tükörbe nézni, hogy amikor megállít valami bennünket, akkor átgondoljuk, hogy mi is történik velünk. Nem csak kívül, hanem belül. Nem csak most, hanem az irányt is. Urunk, olyan nehéz ez nekünk, olyan lusták vagyunk rá, olyan kevés az időnk erre. Könyörülj rajtunk mégis. Segíts nekünk, hogy legyenek ilyen megállásaink. Könyörgünk az egész gyülekezetünkért, minden tagjáért. Engedd, Urunk, hogy egyre inkább engedhessünk annak az elhívásnak, amire a keresztségben, a konfirmációban, minden úrvacsorában hívsz bennünket, hogy legyünk a te tanúid, hogy tegyünk tanúbizonyságot rólad, hogy dicsőítsünk téged az életünkkel, és hogy veled éljünk, hogy veled beszélgessünk, hogy téged szeressünk. Növelj bennünket ebben, növeld a hitünket, kérünk. Nem a mi érdemünkért, ami nincs előtted, hanem a mi megváltónkért, Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. Jöjjetek, mondjuk el együtt azt az imádságot, amire az Úr Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Jöjjetek, testvéreim, kérjük, fogadjuk, vegyük Isten áldását. Mindezek után Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Adja meg a mindenható Isten, hogy elmondhassuk magunkról mi is. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Amen.